Messzelátó. Hazai turisztikai magazin.
Jó napot kívánok, Szentirmai Ágnes vagyok. Közeledik az őszi óraállítás, ekkor visszafelé tekerjük a mutatókat, amennyiben még mutatókkal rendelkező időmérőnk van. A korszerű telefonok megoldják egyedül, a többinél némi gombnyomással elintézhető. Órák és időmérés téma kapcsán műsorunkban Székesfehérvárra látogatunk. Utazunk egyet az órák világában, melynek izgalmas helyszíne a Kovács Jenő Óramúzeum és órajáték. Tartsanak velünk! A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is köszöntöm Önöket! Kovács Jenő órásmester a 70-es évek óta gyűjtötte az órákat. Az általa létrehozott múzeum 2009-ben került a jelenlegi épületbe, mely Székesfehérvár belvárosának egyik rejtett zugában, a Kossuth udvarban található. Külső falán harangok, egy különleges toronyóra, mely zenei kísérettel vonultatja fel a magyar múlt legendás alakjait. Boltíves termeiben a 17. századi toronyóra szerkezet épp úgy helyet kap, mint a fali órák, a kandalló órák, az utazó és ébresztő órák, az ékszerekké váló zseb és karórák, de van itt homok, kép és egy falra festett napóra is. A gyűjtemény különleges darabjai között Kovács András órás segít eligazodni.
De az idő fogalma szerintem ősidők óta foglalkoztathatta az embert, az emberiséget, és kezdetben a nappalok és az éjszakák megfigyelése alapján alakult ki egy kezdetleges gondolati időmérés. És akkor ezt próbálták őseink valamiféle szabályosságba beilleszteni. Az első időmérők azok a napórák voltak, egyiptomiak találták ki. Viszont mivel árnyékos időbe, illetve esti időbe ezek nem tudták mutatni a megfelelő pontos időt, így ezért tovább kellett fejleszteni, hogy mi az a következő lehetőség, amivel tudnak árnyékos időbe vagy esti időbe időt mérni, és ezek voltak a homokórák.
Itt egymáshoz tudták igazítani? Tehát valahogy itt megvolt az, hogy mennyi idő alatt fut le bizonyos mennyiségű homok, ami kiadja például a nap mozgását is egy nap órán?
Így van, igen. Tehát biztos, hogy volt annak idején egy etalon óra, amihez tudták igazítani, hogy bizonyos mennyiségű homok az hány perc alatt vagy hány óra alatt fordul át. De tehát korban ezek nem szorosan követték egymást, tehát időrendi sorrendben ez később alakult ki a homokóra. De voltak utána különböző illatórák, akár mécsórák, aminél az volt a lényeg, hogy ahogy meggyújtották, akár egy gyertyát, és a gyertyának a szakaszai azok különböző illatra voltak osztva. És lehetett érezni mondjuk akár egy óra elteltével egy más illatot, és akkor be tudták határolni, hogy most már a következő időszak van mondjuk akár 10 óra, mert levendula illat például. De a sima gyertyaóra volt az esti időszaknak az időmérője, ez egy hagyományos gyertya, ami be volt rovátkozva az oldalán, időegységekre, és ahogy a gyertya égett le, úgy mutatta az oldalán az eltelt időt. A legelső ébresztő óra is egy gyertya óra volt. A legegyszerűbb megoldás, hogy ugyanúgy a berovátkázott felületbe egy kis csengőt dugtak be egy kis szeggel, és ahogy leérte, vagy leégett a gyertya ahhoz a időegységhez, akkor szabadon le tudott esni ez a csengő az alatta levő kis tányérba, és akkor egy minimális kis hangjelzést adva, ha éppen nem túl mélyen aludta az illető, akkor fel tudott erre ébredni, de ezek voltak az első ébresztő órák. Az óramúzeumban általában két korosztály szokott jönni csoportosan, vagy látogatni. Az egyik a nyugdíjas korosztály, illetve a fiatalok, az iskolások. Na most a nyugdíjas korosztálynak azért szoktuk megmutatni az ébresztő órákat, mert ők mint ismerős kiegészítőket vélik fölismerni az itteni ébresztő órákba. A fiataloknak pedig azért mutatjuk be, mert már ébresztő órák nem igazán vannak, jellemzően amennyire én tudom, a legtöbb fiatal telefoncsengésre ébred, nem pedig ébresztő órára, bár ugyanúgy kapható forgalomba, ha nem is mechanikus, de elemmel működő ébresztő órák a mai napig. Ami érdekessége ezeknek az óráknak, hogy van magyar vonatkozásuk. Tehát Magyarországon volt óragyárunk régi időben, a Donovia, a MOM például, ők nagyon jó minőségű ébresztőórákat vagy fali órákat gyártottak.
Ezek a nagy kerekórák vannak asztalon elhelyezhető, kifejezetten egy íróasztalon elképzelhető.
Igen, nagyon tipikus kis tok. Jó erős csörgős hangjuk, ilyen csilingelős hangjuk. Körülbelül amíg le nem járt a rugója, ez ilyen 20-30 másodperc addig tudtak csörögni, zörögni.
Ezeket az órákat is, tehát ezt a típust is a hátoldalán kellett felhúzni?
Így van.
Ha jól gondolom. Mindenben
fel kellett húzni, ahhoz, hogy tudjanak működni. Tehát egy rendszert alakított ki az ember életébe. Én úgy gondolom, hogy mint ma is, aki egy ébresztőórát használ, a rendszeresség, hogy az esti lefekvése előtt bekapcsolja ébresztésre az órát. Na most ez a régebbi korosztály is úgy csinálta, hogy lefekvés előtt oda vette magához az órát, szépen felhúzta, megnézte, hogy pontos időt mutat-e, beállította az ébresztőt, majd utána álomra hajtotta a fejét.
Ez a terem kettős feladatot lát el, bal oldalon a nagyobb órák, toronyórák óra szerkezetét láthatjuk többet, a jobb oldali falakon fali inga órákat.
Ők a Schwarzwaldi parasztórák, vagy fali órák, úgy hívják őket. Ez a helység tulajdonképpen az ős kezdeti helység, ugyanis mind a kettőnek nagyon nagy szerepe van a családunk munkásságának, vagy édesapám munkásságának. A Schwarzwaldi fali órák azok azért, mert ők voltak a gyűjteménynek az első darabjai, és ezek lettek kiegészítve. A toronyórák, amik megtalálhatók, azok pedig azért jelentősek, mert amellett, hogy tehát a kisóra, a karóra, a falióra javításból indult el az egész szakma, de a toronyóra is egy nagyon-nagyon fontos kiegészítője lett, ugyanis nem volt működőképes toronyóra a 80-as években Fehérváron, és a édesapámat ez zavarta, aki hát a szakmáját nagyon szerette, és az egyházat megkérte, hogy hadd menjen föl a tornyokba megnézni, hogy ezek a régi monstrumok, ezek életre lehet-e kelteni őket, vagy hogyan lehet ismét működőképes toronyórát adni Fehérvárnak. És akkor kezdetben a régi nagy mechanikus szerkezetek lettek felújítva, ezekkel el lehetett indítani a régi tornyokat. Viszont ezek nem voltak korszerűek, mert mechanikus szerkezetek voltak, napi felhúzással tudták lehetett üzemeltetni őket, illetve nem is voltak tökéletes pontosak. Régen mindig volt a templomok körül olyan segítség, olyan ember, aki ezekért az órákért felel. Tehát ő végezte a felhúzásukat, ő végezte a különböző kenésüket, az olajzásukat, illetve a pontosság beállítását akár napi szinten. Na most, mivel templomok körül már nem voltak ilyen segítségek, így el kellett gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne korszerűsíteni ezeket az órákat. És először a legelső fázis az volt, hogy elektronikus felhúzásúvá csinálták őket apámék, tehát nem kellett napi szinten kézzel felhúzni, hanem a régi mechanikus szerkezetet egy elektromos rész fel tudta húzni, és akkor tudta működtetni. De a pontosság az még mindig nem volt megoldva ezáltal, és ki kellett találni egy olyan komoly fejlesztést, amivel le lehetett, vagy le kellett sajnos, vagy hál' Istennek ezeket a régi monstrumokat cserélni korszerűbb toronyóra szerkezetre, ami ugyanúgy mechanikából áll, mérete lényegesen kisebb, korszerűbb, elektronika vezérli a mechanikát, rádióvezérelt szerkezettel vannak, tehát nem kell állítani őket, hanem saját maga pontosítja, és ezek működtetik mai napig a tornyokat. Nem csak a apám által kifejlesztett szerkezeteknél, hanem az összes más egyéb toronyóra gyártó is hasonló szerkezeteket kezdett el gyártani, és így lehetett leváltani a régi monstrumokat.
Visszatérünk még a toronyóra szerkezetekhez, de most kilépünk szerintem, mert hamarosan elindul a harangjáték, és kívülről megnézzük, hogy mi is történik az épület homlokzatán. Thank you. Szembeállunk az épülettel, ez egy torony, kisebb fajta torony. Két oldalon 7-7 harangot látunk, és egy különleges óra lapot közvetlenül az ajtó fölött, ami hát nyilván áll a mutatókból, és van még egy talán a csillagjegyeket mutató vagy ábrázoló szintén egy kör, az is mozog. Milyen óra ez?
Igen, tehát ő a számlapját tekintve egy csillagászati óra, 24 órás az órának a számlapja, tehát sokan tévedésből, ha hirtelen ránéznek, akkor azt gondolják, hogy ez az óra nem működik, mert az óra mutató az nem mindig a megszokott pozícióban van. Ez azért van, mert ő egy 24 órás számlap, tehát egy nap egyszer fordul körbe, mindjárt elkezdi a dallamot játszani, ahogy leüti a egész órát.
Össze vannak hangolva a város órái.
Igen, ez a rádióvezérel technológia, tehát másodpercre pontosan kell az összesnek ütnie.
Ha távolabb megyünk, látjuk majd az alakokat is.
Most az első figura
igen,
mindjárt.
Igen, most nyílik az ajtó.
A kürtös, aki kezdi a sort. Ő felemeli a kürtjét mechanikus mozgással, és megfújja.
És elindul egy mozgószer, mozgó folyamat.
Igen. És egy körpályán megjelennek a figurák. Az első figura, Szent István és Szent Imre herceg.
Milyen anyagból vannak ezek elkészítve? Fém vagy valamilyen fa?
Fémből, ők tüzihorgonyzott, kovácsolt vasból készült figurák, és kézi festéssel, nagyon-nagyon szép színes festéssel vannak elkészítve.
Aztán látjuk, hogy elmozdult 10 órá. Elhaladta az idő, megmozdult a nagymutató.
Ez a körülbelül olyan 4 perces program, teljesen körbeér a pálya, illetve lejátsza a dallamokat.
Nagyon szépek a színek, és pont olyan méretűek az alakok, hogy nagyon jól érvényesül, tehát jól látjuk, felismerhető, lehet olvasni.
Igen. Ez egy nagyon komoly kovácsoltvas munka, hogy a vasból valaki így a lemez meg tudja munkálni, hogy ennyire klasszikus és szép alakokat tudjon készíteni. Nagyon nagy látványosság a Fehérvárnak az órajáték.
Női szentek a következő.
Igen. Szent Margit és Szent Erzsébet.
Mátyás király talán a
következő. Mátyás király, így van, jellegzetes, igen. Beatrix. Próbálták úgy elkészíteni, hogy a történelemnek olyan figurái jelenjenek meg, akihez a nevükhöz legenda fűződik. És az első, vagy az egyik programja az órajátéknak.
Bezárulnak az ajtók,
és ugye a harang, amit említett, az 14 darab valódi bronzharang, valóban a harangok szólaltatják meg a zenét. Amennyire én tudom, ez a 14 harang, ez a világ dallamainak a kb. 60%-át tudná lejátszani, tehát bőven van lehetőség arra, hogy más-más dallamok is be legyenek programozva. Van is egyébként más programja is az órajátéknak. A számlapra, bocsánat, visszatérve...
Igen, most mozdul megint a mutató. Igen.
Így van. És most már 10 óra 5 perc, tehát eddig tartotta az órajáték, ez 4, körülbelül 10 óra 20 másodperckor indul el, és akkor 10 óra 5 perc a vége. Egy horoszkoptárcsát látunk a számlapon, egy bordó horoszkoptárcsa, ami minden hónapban ráfordul az adott csillagjegyre.
És annak sokkal lassabb a mozgása.
Így van, igen. Őnek nem látványos, havonta így van. Tehát egy hónapban, ott az október, egy hónapban 4 mozgást csinál, és az 5. tud átlépni a következő hónapra.
A kék nagy lapon, ott pedig az égi csillagtérkép, igen.
Ő egy fix ábra, tehát ő nem mozdul.
Fönn a két kis ajtón EM, illetve DT monogramot igen. Látok. Van jelentősége?
Hogyne, igen. Az órajátéknak a művészeti tervezőjét Ecsedi Máriának hívják. Székesfehérváron egy nagyon elismert képzőművész hölgy, ő volt a tervezője, és a DT, ő pedig Diós Tibor, ő a kovácsmester, aki a figurákat készítette. És középpen pedig a K.J., aki az édesapám, aki meg a kitalálója és megvalósítója az egész órajátéknak. A programot tekintve ő volt a történelmi sor, de ezen kívül van egy diákfigura sor is, mivel Székesfehérvár régi iskolaváros, és ennek tiszteletére 2005-ben egy új pályát avattunk fel, ami diákokat mutat be, tehát a magyar diákságnak a kis figuráit, a 10. századi krónikástól elkezdve.
Kicserélik? Ki lehet cserélni a figurákat?
Így van, igen.
És ez mikor történik meg?
Ez május hónapban. Tehát ez úgy működik, hogy ha az év elejét vesszük, akkor február végén indul el a történelmi figurasor a történelmi dallamokkal. Ez szól egészen május elejéig. Május elején, ahogy a ballagási időszakba lépünk, akkor leállítjuk a történelmi figurasort, és átszereljük egy másik pályára a diák figurákat. Ballagási dallamokat állítunk ilyenkor be. Egy hónapon keresztül ők jelennek meg. Fehérváron van egy hagyomány, ami egy önkormányzati ünnepség, és az önkormányzati ünnepség keretében láthatják minden évben először a városlakók, vagy az ide látogatók a diákfigurasort. Ez korábban úgy indult, hogy a fehérvári végzős diákokat köszöntötték ezen a téren, májusban, majd későbbiekben ez átalakult egy olyanná az ünnepség vagy rendezvény, hogy a fehérvári végzős osztályfőnököket búcsúztatják és díjazzák május elején, és akkor ezzel a programmal vagy ezzel az ünnepséggel indul a diákfigurasor, és akkor június elejétől ismét visszaszereljük a történelmi figurákat, amik egészen november végéig láthatóak, és november végén, ez egy korábbi óvatosság miatt, amikor még nagyobb telek voltak, és sokszor előfordult, hogy mondjuk havat fújt a szél a figurák elé, ami mondjuk éjszaka lefagyott, nem tudott rendesen működni az órajáték, emiatt novemberben leszoktuk állítani a mechanikus részét, és olyankor adventi dallamokat játszik egészen vízkeresztig a harangsor. És vízkereszt után pedig február végéig egyéb dallamokat állítunk be rajta a harangokon, és akkor, tehát mindig egész évben van programunk, csak nem mindig vannak a figurák. Most vissza lehetne már állítani azt, hogy folyamatosan menjen valamelyik, mert már nincsenek akkora havak, már nincsenek olyan fagyok, hogy ez veszélyeztetné a működését, de valahogy így hagytuk a hagyomány megőrzése miatt, hogy téridőben egy picit csendesebb, igen.
A székesfehérvári Kovács Jenő Óramúzeumban néhány perc muzsika után a toronyórák szerkezetéről, működéséről folytatjuk a beszélgetésünket Kovács András órással. Azt is megtudjuk, hogyan igazították a tornyok időmérőit óraállítás idején régen és ma.
Thank you.
A toronyórák, itt felmerült a kérdés, hogy a toronyórák szerkezetéhez kell, vagy kellett igazítani a harangok működését is, tehát ez valahol ott fönn a toronyban összeköttetésben volt régen is, és most is a mai mechanikával, a modernebb módszerekkel?
Igen, ugyanúgy a modern mechanika is, hogyha óra van, és harangozás is van egy templomba, akkor az óra működteti a harangokat. Ugyanúgy a régi szerkezetnél, a mechanikusoknál is úgy volt, hogy a mechanikus óra szerkezet működtette az órát, és ő húzta meg a harangot is bizonyos időkbe, vagy időszakokba. Ugyanúgy több részből állnak ezek a szerkezetek, vannak a járó részek, illetve vannak az ütő részei az órának.
És nagyon sok-sok-sok fogaskerék egy ilyen nagy órában, és csak jóval méretesebbek, mint a kis karóráknál, vagy akár ezeknél a schwarzwaldi óráknál.
Így van, igen. Hát ők vasanyagból készültek, mindegyik valamennyire díszítve volt. A legrégebbi óránk az 1700-as évekből való a toronyóra, teljesen kézi, igen, a helységnek a közepén található, teljesen kézi kovácsolással készült óraszerkezet.
És itt még kötéllel működtettek, vagy húztak valamit, ezzel húzták
fel? Igen, ezek a köteleknek a végén, később ezek a kötelek, ezek drótkötelekre cserélték le, ezeknek a végén voltak a súlyok, akár kősúlyok, vagy akár vas súlyok, és ők működtették az órát.
Maga a súly húzta le, és amikor felhúzták, akkor szó szerint felhúzták a súlyt?
Szó szerint igen, amikor leért az óra, lejárt az óra, akkor a súly az leért a padlóra. Amikor húztuk fel, vagy húzzák fel, akkor pedig a súlyt fizikálisan húzzuk fel az órá szerkezethez közel, és a súlynak az energiája, a lefele ható energiája mozgatja a fogaskerékrendszert. Nagyon érdekesek ezek a szerkezetek egyébként, mert nagyon kevés helyen látni toronyóra szerkezetet. Ezek valahogy úgy elkallódtak az évek alatt, mert nagyon sok toronyban jártunk, ahol vagy eladták, vagy elvitték a régi szerkezeteket, tehát nagyon nehéz őket megmenteni.
Ez is egy gyűjtött darab, mindegyik gyűjtött darab.
Igen, tehát mindegyik, ami itt látható az Óra Múzeumban, az egy-egy korszerűsítés által megmentett óraszerkezet. Hál' Istennek, hogy nem csak, teljes egészében nem csak Óra Múzeumban lehet látni régi szerkezetet. Vannak olyan indítványok, hogy egy-egy templomban, ahol még megtalálható a régi óraszerkezet, ott, ha igény van a hívő közösségnél, akkor esetleg fel lehet újítani ezeket a régi szerkezeteket, és egy restaurált, bemutatható állapotba ki lehet őket helyezni a templom belsejébe, hogy a hívők vagy bárki odalátogató láthassa a szerkezeteket.
Ezeknek a szerkezeteknek, nyilván a mostani toronyórákban működő szerkezeteknek önök a tervezését, kivitelezését, tehát mindent az utolsó, akár most az utolsó szegecs felszereléséig, a mutató rögzítéséig mindent vállalnak? Tehát ez olyan szinten már belefér a portfóliójukba?
Igen, tehát az új óra készítésnél ott minden, tehát a számlapnak az elkészítése, a mutatóknak az elkészítése, a mutató szerkezetek elkészítése, központi hajtómű, villamos hálózat, tehát ez egy teljes egészében. Most például Csóron volt egy olyan munkánk, ami szintén büszkeséggel tölt el, mert ott a kivitelezés során jöttünk rá, hogy nem lehet megoldani az órát azzal a technológiával, amire mi gondoltunk az elején, és amik már lelettek gyártva, és készen álltak a felszerelésére, és ki kellett fejleszteni egy teljesen új szerkezet ahhoz, hogy tudjon működni ez az óra. És ez a szerkezetnek a kifejlesztése, ez egy ilyen 3-4 hónapos elfoglaltságot jelentett, de a végén sikerült egy olyan 4 darab különálló szerkezetet készítenem, ami működteti az órát, és ez mindegy, én úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy sikerélmény.
Ha torony van a környéken, templomtorony van a környéken, az ember óhatatlanul azt nézi meg, és nem a telefonja után matat meg a karján nézegeti az órát. Sokkal kézenfekvőbb, vagy szem előtt lévőbb egy torony óra, főleg, hogyha jól jár, és akkor mutatja
igen.
az időt.
Én úgy gondolom, hogy igen, mert hát a tornyok azok egy pláne kisebb településen kiemelkedő, már a méretéből adódóan is. Tehát óhatatlan, hogy a szemünk ne lássa meg, vagy ne vegyünk észre egy-egy tornyot. Apámnak például mániája volt, hogy ahogy bement egy-egy helységbe, ő azt figyelte, hogy na, itt ebbe a faluba, városba, bárhol, melyik óra működik. Tehát ő kereste szemével, hogy hol van toronyóra, és akkor na, vajon azon van óra, működik? Igen, akkor tökéletes. Nem működik, vajon miért nem működik?
A műsor még az óra átállítása előtt hangzik majd el. Közeledünk az óra állításhoz, az őszihez. Ilyenkor központilag igazítják a toronyórákat, a toronyóra idejét? Ezzel mi történik ilyenkor?
Hogy szerencsére olyan egyszerű, mert ők már a modern órák rádióvezéreltek. Tehát az elektronikus vezérlő egység az a mindig aktuális időnek az impulzusát kapja meg. Ezért sincsen eltérés náluk. Tehát amikor nem óraátállítás van, akkor mindig az etalon másodperc pontos időt naponta több alkalommal ők képesek fogni, venni, és hogyha eltérést észlelnek, akkor ezt saját maga tudja korrigálni. Ugyanúgy az időátállításnál is megkapja az új impulzust, hogy na, egy órával vissza, vagy egy órával előrébb kell lépnie, akkor ezt elvégzi. Hogyha egy órával visszább, akkor leáll egy órára, majd egy óra múlva elindul ismét. Hogyha idő előreállítás van, akkor pedig egy órát folyamatosan teker, lép, és akkor megáll a következő óránál. Tehát igazából gyorsabban igen, akkor azt az egy óra hosszát, ők úgy vannak, hogy 8 másodperces impulzusokkal lép egy percet. Tehát akkor folyamatosan 8 másodpercenként lépi le a 60 percet. Igen, tehát ilyenkor a régen, amikor még nem rádióvezérelt órák voltak, akkor nekünk az volt a feladatunk, hogy végigmentünk nyilván városon belül, a vasárnap van az időátállítás, vasárnapi ébredés előtt, akkor nyilván még korai ébredést kell csinálni, vagy kelést, és végigjárni a városon, hogy átállt-e, hogy átállítani az órákat régen. Annyira nem kellett fölmászni a szerkezetekhez, de a vezérlő egységhez igen. És mióta már korszerűek az órák, azóta tulajdonképpen csak egy ellenőrzést csinálunk ilyenkor délelőtt, én is fölkelek, bejövök a városba, és akkor megnézem, hogy na mindegyik szépen átállta, és akkor nyugtázom, hogy tökéletes rendben van, minden mutatja ismét minden, vagy hát mutatja folyamatosan továbbra is a pontos időt az összes óra.
Messzelátunk mai adásában a székesfehérvári Kovács Jenő Óramúzeum és órajáték darabjaival ismerkedünk. Mutatós, színes, kicsit romantikus hangulatot idéznek a kézzel festett és faragott, zömmel fából készített fekete erdei fali órák. Ebből is láthatunk többfélét a gyűjteményben. Kovács András órást hallják.
Igen, a fekete erdőbe 1700-as években, amikor az ottani földműveseknek, állattenyésztőknek télidőben nem volt elfoglaltsága, vagy nem volt annyi elfoglaltsága, akkor az órás szakember kiadta, illetve kisebb műhelyeket csináltak, és a szakemberek kiadtak nekik részfeladatokat. Tehát valakik csináltak mondjuk számlapokat, mutatókat, súlyokat öntöttek, különböző szerkezeti alkatrészeket, nyilván instrukció alapján, és akkor ezeket felvásárolták a kereskedők, az órások, összeépítették ezekből az alkatrészekből az órákat, és ilyen háti táskával, vagy ilyen kis fa vívővel utaztak velük, és házról házra jártak, házaltak ezekkel az órákkal, mivel nem voltak abban az időben még kereskedelmi egységek, így, és őket hívták annak idején vándorórásnak.
Már a kész órát szállították.
A kész órát szállították, igen. Ami jellemző rájuk, hogy mivel Fekete Erdő ugye faanyagban gazdag, így az a szerkezetnek a 90%-a körülbelül fából készült, csapágylemezek, számlapok, különböző tengelyek akár, és azok készültek fémből, ami okvetlen muszáj, például a fogaskerekek, vagy a súlyok, vagy a láncok, vagy az inga, vagy a mutató, ami fémből készült, de a legtöbb az fa alkatrészből. Ami jellemző rájuk, az a népi motivumok, a virágminták, vagy ami őket akkor foglalkoztatta, a vallási motivumok, különböző vadászjelenetek, vagy különböző kis tárképek, így van, ottani kis hegyes részletekkel, parasztházzal, gazdaságokkal, tehát nagyon érdekes, szép órák. Ez a figura pedig lentő egy akkori vándorórást próbál ábrázolni, igen, illetve a mellette levő kis háti táska, vagy ez a fa szerkezet, ez meg az akkori hátukra feltehető kis árusító kalodát, vagy tartót mutatja.
Ezek működőképes órák? Mindegyik felhúzható?
A legtöbb igen, tehát tudunk is.
Nem nagyon jár itt egyik sem.
Nem, mert akkor a hangzavar lenne, hogyha most mindegyik el lenne indítva. A múzeumok éjszakáján ott nagyon sok órát el szoktunk indítani, akkor megtelik. Még jobban élettel a helység, ugyanis ezeknek a ketyegéseknek, kattogásoknak élethangja van, és egy kis misztikumba lépnek be ezáltal is az emberek.
Ha például most megkérném, hogy valamelyiket húzza föl, nagyon bonyolult lenne? Egyet, hogy lássam, hogy hogyan állít be egy ilyen órát.
Itt a kulcsa.
Tartozik egy kulcs
mindegyikhez. Igen, egy ilyen kurbi-szerű kulcs hozzá. A számlapon vannak általában furatok. Azokon a furatokon keresztül tudjuk a kulcsot behelyezni a motorkeréknek a tengelyéhez, és a motorkerék tengelyének az elforgatásával, egyik irányú elforgatásával tudjuk felhúzni az órát. Ez egy ilyen rasnis, kattogós hang.
Fölemelkedik a súly.
Fölemelkedik a súly, közel itt a szerkezethez.
A másik súly.
A másik is. Itt ugye úgy van, hogy ha egy súlya van egy órának, vagy egy rugója, akkor az általában csak az időt mutatja. Aminél kettő darab súly van, vagy kettő darab rugó van benne, az a felet és a fél órát és az egész órát üti. Aminél három darab súly, vagy három darab rugó, az pedig minden negyed órában hangjelzést ad. És akkor ilyenkor, ha fel van húzva egy óra, akkor egy picit megmozdítjuk az ingát egyik irányba, oldalra, és
most
akkor
elkezd
ő elkezd
ketyegni.
Szépen ketyegni, és adja a hangját.
És utána történik az
és
állítás.
És utána történik az időre való állítás. Ez mindig a perc mutatónak, a hosszabbik mutatónak az óvatos elfordításával.
Ez kézzel, ez
manuális. Ez kézzel, igen. És most ütötte a három órát. Mindig fontos az, hogy meg kell várni náluk azt, hogy leüttetjük az időt. Nem jó az, hogyha folyamatosan tekerjük, ha több óra hosszát kell egyszerre állítani, mert vannak olyan szerkezetek, amik összetudják keverni az ütést, mert a kettő szerkezet egység az nincs úgy összehangolva, hogy folyamatos tekerés mellett is tudja, hogy mit kell ütni az órának.
És az inga, ami itt most mozog jobbra, illetve balra, folyamatosan fenntartja ezt a mozgást egész
igen.
addig, amíg a súlyok le nem érnek.
Igen. Tehát ez adódik abból, hogy az inga egy úgynevezett horgonyhoz kapcsolódik, a horgony pedig egy gátkerékhez. A gátkeréknek a fogkialakítása az ingának egy visszafele mozgást ad, illetve van az ingánál egy felfüggesztő rugó, ami meg a teljes kilengés után energiát ad az ingának, vagy a horgonynak, hogy a másik irányba elinduljon, és ez a kettőnek az együttes mozgása adja azt, hogy folyamatosan tudja működtetni. Ez egy ismétlős ütés volt, leütötte a három órát, és három óra után még egyszer leüti, illetve egész óra után még egyszer leüti. Ő is például egy olyan szerkezet, ami azért hívják vasórának, mert itt nem réz, hanem vas csapánylemezek vannak, vas és utána réz fogaskerekekkel. Tehát egy ilyen szerkezetnek, ha megnézi, akkor a megmunkálása is szép volt. Azért értékelem én a régi szerkezeteket, akár toronyóra, akár falióra, nagyon, mert lehet látni rajta az embernek, az akkori mesternek a kézlenyomatát, a munkáját, a precízségét, hogy amellett, hogy úgy készítette el a tárgyat, hogy az működjön, de amellett még igénye volt arra, hogy ő szépet alkosson kicsi díszítésekkel, amit tényleg nem lát senki sem, mert hát elfedi a tok, vagy egy toronyóránál azért nem látott senki sem, mert fenn volt a toronyban, oda pedig nem ment civil ember, csak akihez tartozott ez a feladat, de annak ellenére mégis ellátta díszítéssel, és egyébként így lehet behatárolni egy-egy toronyórának a készítőjét. Ugyanis a régi időben szinte minden megyeszékhelyen volt egy-egy órás szakember. Amik itt vannak a mi múzeumunkban, ezek is mind magyar gyártmányú órák, tehát magyar mesterek készítették őket.
Az édesapja törekedett arra, hogy amikor a gyűjtemény darabjait megszerezte, vagy hozzákerült, kapta, vásárolta, működőképessé tegye?
Igen, tehát amikor elkészült a múzeum, akkor előtte nagyon sok idő ment el arra, hogy a legtöbb órát működőképes állapotban állítsunk ki. Tehát ne csak egy külsőre egyben lévő órát lássanak az emberek, aminek megvan a mutatója, üvege, súlya, tokja, szép állapotban van, hanem az működjön is, illetve hogyha olyan állapotban van a tokja, akkor az esetleg legyen szakember által felújítva, itt a fatokokra gondolok, hogy ugyanúgy politúrozva és egy szép állapotban. Tehát itt is egyébként érdekes, mert az antik óráknak vagy antik tárgyaknak is megvan a szerepük, vagy úgy a kategóriája, hogy vagy az érdeklődési köre, hogy ki mit szeret. Tehát van, aki azt szereti egy antik órán, hogy lehessen látni rajta az időnek a nyomát. Tehát esetleg azt, hogy ki hordta, hogy hordta, mennyire kopott, hogy mennyire vigyázott rá. Viszont van egy olyan réteg, aki pedig az antik órát, azt úgy szereti látni, vagy az antik tárgyakat, hogy szinte amikor új volt az óra, hogy abba az állapotába visszaállítani, restaurálni. Itt a múzeumban én úgy gondolom, hogy van mindenből bemutatható óránk, tehát a legtöbb fali óra az felújított, restaurált vagy megőrzött állapotban lévő óra, tehát működőképes, egyben lévő órák, nem hiányosak, működőképesek.
Tudja, miért nem látok, most keresem a szememmel, álló órát, tehát ami így áll, és ugyanez az óraszerkezet, mint például ennél a fali óránál.
Igen, álló óra, az édesapámnak nem volt álló órája. Nekem van egy álló órám, az üzletben van kiállítva, egy bécsi barok álló óra, amit ezelőtt egy olyan 5 évvel tudtam venni, egy nagyon-nagyon ritka, körülbelül 2,5 méter magas, 3 súlyos, gyönyörű állapotban lévő. Ő nem felújított okos, hanem eredeti állapotban lévő, a saját maga pici kopásaival, használódásával levő óra. Ő még nincs itt kiállítva egyelőre, még nem tudok tőle megválni, mert azt napi szinten látom a múzeumban, nem járok át napi szinten, úgyhogy egyelőre még ott van, de valószínűleg ő is ide fog kerülni, mert ahogy mondta, nincs álló óránk itt.
Igen, és én nagyon szeretem az álló órákat, tehát az egy olyan darabja egy szobának például, hogy oda ránéz az ember, akár jön, megy, az egy olyan szemvonzó.
Hát tekintét parancsoló.
Igen.
Igen, egység, úgyhogy egy gyönyörű, szép.
Éppen elférne ebben a boltíves teremben, ahol most állunk.
Igen, hát van még egy helységünk, ami jelenleg műhelyfunkciót lát el. Ott végezzük a kisebb összeszerelési munkákat, vagy éppen a kollégám az elektronikus munkákat csinálja. Itt vannak most fejlesztések pont ebbe a helységbe, és Ott ki lehetne alakítani egy olyan oktató helységet, ahol esetleg a fiataloknak tudnák bemutatni az órának a megismerését, leolvasását, mert én szembesülök azzal, hogy nem minden fiatal tudja az analóg órát leolvasni.
Hanem, hogy hány óra van rajta?
Hány óra van rajta, igen.
Ennyire átálltunk már digitális
számokra? Sokan igen. Az iskolákban én úgy tudom, ugyanúgy tanítják még, de rengetegen nem tudják értelmezni azt, hogy milyen egy órának a számlapja, hanem csak a digitálisat. Na most én úgy vagyok vele, hogy de szerintem, ha belegondolnak a hallgatók, akkor a legtöbb egyetért velem, hogy egy analóg órán látjuk az egész napunkat. Látjuk azt, hogy most 9 óra van, mennyi időnk van mondjuk délig akár. Ha 10 órakor van egy találkozónk, akkor látjuk fizikálisan, hogy mennyi időnk van még a következő találkozóig, vagy hogy kell a napunkat ütemezni, hogy be tudjuk fejezni mondjuk a munkavégzésig a munkánkat, vagy érzékeljük az időnek a múlását. A digitális órán ott mindig az adott pillanatot látjuk, de nincsen mellette az, hogy mennyi telt el a napomból, vagy mennyi van még vissza a napomból.
Történelemmel kezdtük. Az órából mikor vált ékszer? Tehát mikor került karra az óra?
1900-as évek elején volt tudomásom szerint az első karóra. Tehát itt a múzeumban is elkezdjük a... Én mindig az utazóórákat szoktam említeni, amik itt a bejövünk, akkor jobb oldalon vannak egy vitrénbe utazóórák. Ők voltak az első hordozható órák, ezek rendszerint kiszögletes tokba lévő órák. Ők voltak az első olyan órák, amik különböző szögbetet fektetett akár, vagy más-más szögben nem csak állítva, illetve mozgás közben is tudták a pontos időt mutatni, mert előtte ingaórák voltak. Az ingaóra az olyan, hogy csak az adott helyen tud működni, ahogy az ingaórát elmozdítjuk, akkor ő már megáll. És az emberekbe igény alakult ki, amikor elkezdődtek az utazások, hajó, vasút, stb., hogy nyilván tornyok vagy a pályaudvari órákon kívül azért tudják az időt leolvasni, hogy elérjék egy-egy csatlakozást, vagy hát az időt ők is szerették volna tudni. Volt, ami ébresztő funkcióval, volt, ami még dátumfunkciót is mutatott, tehát nagyon-nagyon szép órák voltak, de igény merült arra föl, hogy hát őket ugye bőrönbe lehetett utazó ládákba lehetett szállítani, ugyan picik voltak, de nyilván senki nem fogta a kezébe menet közben egy ilyen órát, mert ahhoz azért mégiscsak nagy volt. És igény merült föl, hogy kellene olyan órákat készíteni, amit a ruhánkon, vagy a ruhán vagy öltözeten lehetett hordani. És ezek voltak az első zsebórák, így van.
Ezekből is látunk egy válogatást, itt különböző méretűek.
Igen, nagyon sokféle zsebórát látunk.
Vannak női zsebórák is,
igen,
úgy látom.
Én úgy gondolom, hogy akkor a kérdésre a válasz, hogy az első ékszerek, azok szerintem a női zsebórák voltak, amik nem zsebóraként, hanem függőóraként használtak. Hosszú nyakláncon, mint egy kis medalion hordták ezeket az órákat, amik pontosan a medál szerepből kifolyólag véséssel vagy tűzzománc díszítéssel voltak ellátva. Tehát amellett, hogy mint óra funkcionált, le tudták olvasni az időt, de ékszerként tudták használni. És akkor volt egy nagy ugrás, hogy kellene olyan óra, ami ha nincsen mellényem, akkor szintén tudjak hordani, és esetleg a kézen használni ezt az órát, és a legelső karórák azok tulajdonképpen zsebórák voltak, amire valamilyen szinten rá eszkábáltak egy-egy szíjat, és a karukon tudták hordani az emberek. És ezek rendszerint aranytokból voltak, esetleg gyémánt vagy színes drágaköves tokdíszítéssel.
Bár a vendégek többségének talán már a belépéskor megakad a szeme a díszes verklin, mely szolídan áll a napóra alatt, de figyelmüket természetesen először a több száz órára irányítják. Aztán kifelé tartva csak-csak felmerül a kérdés, hogyan kerül egy kintorna az órák közé. Erre is Kovács András órás adja meg a választ, sőt, búcsúzásképp Verkli muzsikával zártuk a beszélgetést, és messze látunk mai adását is.
Van egy verklink, ami szintén nem kapcsolódik az órához, de mint régiség igen. És akkor például igény merül arra föl, hogy egyet verklizzünk. Régebben találtuk ki, hogy akkor szólaljon meg a verkli, és imádják az emberek. Tehát amikor megkérdezzük, hogy szeretne valaki esetleg megtekerni a verklit, és akkor igen, persze, hogyne, nagyon szívesen. A kintorna, a másik neve, tehát egy fújtatóból áll, ami a különböző hangú sípokhoz juttat el levegőt, és ezt szólaltatja meg. Van egy szalag, amin lukak vannak, és a lukakon keresztül tud egy-egy síp levegőt kapni, és hát gyönyörű szép dallamokat lehet vele lejátszani.
Hallgassuk meg akkor, milyen hangja van a Berklinek. Négy kis kereke van, lehet tologatni.
Igen, és pont egy ismerős dallam van betéve. Na, ezt szerintem ezt mindenki fogja ismerni, és akkor mindjárt el is indul.
Ez az egy dal van, vagy lehet a lyukszalagot cserélni, és akkor bármit muzsikál, vagy azt muzsikálja.
Igen, igen.
Tehát... Ez is a gyűjtemény darabja, egy gyűjtött darab, hát vagy vásárolja.
Ez mind apámnak egy kis érdekessége volt. Ő elkezdett hobbi szinten zenét tanulni, szintetizátorozni, és ez is ahhoz kapcsolódik, hogy zene, mint az ő zeneszeretete, mechanika, mint a féle régiség, és mint a féle, hát nyilván nem óra, de hasonló vagy hasonló módon működik.
Festett díszes darab.
Népies motivumokkal, virág mintás festéssel ellátott. Ez olyan dolog, hogy szerintem mosoly nélkül nem lehet egy Berklin mellett állni. Tehát ahogy tekerem, én is mosolygok, mert nem tudok más csinálni közben. Tehát ez óhatatlan, és ön is, ahogy hallotta, vagy hallgatta, mosolygott. És ugyanígy volt azzal a 80-100 emberrel itt kinn a téren, hogy örültek és mosolyogtak, amikor szólt a Berklin.
Utazási műsorunk mai adásában a székesfehérvári Kovács Jenő Óramúzeum és órajáték darabjaival ismerkedtünk. Vezetőm Kovács András órás volt. A gyűjtemény hétköznapokon, csoportosan és előre egyeztetett időpontokban látogatható. Köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is további kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották.